A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. Ez a napvendége műsorunk, és ezúttal két vendégünk is van. Semsei Rudolf, a Magyar a Vendéglátók Ipartestületének alelnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Gálpán Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok! Mielőtt elkezdjük ezt az 5+1-es csomagot boncolgatni, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem, az elmúlt egy hónap tapasztalatai alapján a vendéglátóegységeknek, amelyekben már nem csak az éttermek, hanem egyébként a cukrászdák is benne vannak. Előtte egy rövid körkérdés, kíváncsi lennék rá, hogy az, hogy most már két hete gyakorlatilag Iránban és a környékén, a környező országokban háború van, ez mennyire érződik a magyar turizmusban, a küldő országok részéről, mennyire vannak ennek jelei?
Hát összetett a kérdés, egyrészt ez most pont szezonváltás van, tehát a télnek éppen kezd vége lenni, ez jelenti a sí desztinációkat is, megjelenti a nyára-télben desztinációkat is, ahol nagyon jelentős volt ez a hub, amit akár Dohában, akár Dubajban üzemeltettek, illetve a nyári előfoglalásnak a kezdetén vagyunk, és nyilván a turizmust általában nagyon rosszul érintenek, biztonságpolitikai hírek a világ bármely pontján, ha történnek. Ilyenkor az emberek alapvetően végiggondolják, újra gondolják azt, hogy merre akarnak elmenni, mi biztonságos, mi nem biztonságos. Szerencsére Európa közvetlen támadásokból, attrakciókból, de aktív résztvevőjeként is, ezért marginálisan vesz részt ebbe a háborúban, ami azt is jelentheti, hogy talán az elsődleges félelem után nem lesz tényleges hatása. A magyar idegenforgalom, eddig is azt tudom mondani, hogy a biztonsága az egy nagyon fontos kiemelt terület volt. A küldőországok, szerintem az európai küldőországokat ez még nem érinti. A határon túli vagy a tengeren túli küldőországok tekintetében nyilván a légi közlekedésben szerintem fokozottabb lesz a biztonság. De mindenki attól tart, hogy a kerozin áremelkedésből eredően az átlagárak fognak emelkedni, és ez lehet kereslet visszafogó hatású. Ezt még nagyon nehéz ma megbecsülni. Illetve ami még egy fontos dolog, hogy általában, ha romlik a gazdasági közérzet, itt az infláció fokozódása, vagy a gazdasági visszaesés, az nyilván a luxus, vagy adott esetben diszkrecionális turisztikai keresletet csökkentheti. És lehet, hogy átirányítja egy másik irányba, mert majd azt kell igazából, arra kell költeni a családnak a megtakarításait.
Hazai, akár a budapesti éttermekben kevesebb a vendég, a külföldi vendég?
Szerintem nagyon fontos, hogy megkülönböztessük azokat a vendéglátóipi egységeket, amelyek jó részt a külföldi vendégekből élnek, illetve azokat, amelyek a hazai vendégekből. Vidéken, amelyek nem a külföldi desztinációt jelenti, itt esetleg Balaton jöhetne szóba, vagy egy-két nagyobb város, ott nem látható, hogy befolyásolta volna ez az iráni konfliktus a vendéglátásnak a helyzetét. Budapesten sem tudjuk egyértelműen kimutatni, ezt utólag fogjuk majd látni. Egy biztos, hogy mindig, amikor történik valamilyen ilyen jellegű konfliktus a világban, akkor azt valamilyen módon megérzi a turizmus, és Budapest ilyen szempontból még kiszolgáltatottabb, mert hogy az a néhány százalékos eltérés az meg tud jelenni a belvárosi vendéglátásban. Érezhető, hogy nagyon rapszódikus különben most a külföldiek által látogatott vendéglátóipari egységnek a forgalma. Vannak pillanatok, vannak napok, amikor egyébként teljesen kiürül a belváros, a következő nap pedig hirtelen megtelik, és így a legnehezebb dolgozni, amikor nem tudunk egy következetes létszámra berendezkedni, nem tudjuk a munkaerőállományt ennek megfelelően tervezni, nem tudjuk a kapacitásokat legoptimálisabban kihasználni.
Egy hónappal ezelőtt ugyanakkor pont azért, hogy valamennyire kiszámíthatóban tudjanak működni az éttermek, a hazai vendéglátók, egy 5+1-es programot dolgozott ki a magyar kormányzat. Lehetett azt hallani, hogy ezt már korábban is azért az érdekképviseletek szorgalmazták, illetve javasolták ezeket a pontokat. Nagyjából egy hónapnyi tapasztalat alapján mik az első pozitív benyomások, vannak-e egyáltalán pozitív benyomások?
Hát igazából itt azért itt is megragadnám a lehetőséget, hogy ezt meg kell köszönnünk, hogy a kormányzat proaktívan kidolgozta ezt a javaslatcsomagot, mert ilyenkor sokszor van az érzése az embernek, hogy félig üres a pohár, vagy félig teli. Én azt gondolom, hogy egyrészt egy nagyon fontos elemén segít a turizmusnak. Régebb óta szakmai javaslat, ezt a Covid óta igazából érzékeljük, hogy főként a kisebb, vidéki, elsősorban a magyar vendégekre épülő vendéglátóipar egységek nagyon komoly jövedelmezőségi problémákkal küzdenek. Ez egy összetett probléma. Mi nagyon sok szakmai javaslatot teszünk le más szakmai szervezetekkel közösen, és ezen szakmai javaslatok eszenciájából valamennyit megfogadott a kormány, és készítette egy 5+1-es akciócsomagot, amelynek három eleme szerintem nagyon húsba vágóan tudja segíteni azokat a vendéglátóipari egységeket, akik elkezdenek egy kicsit gondolkodni, hogy hogy tudják ezeket igénybe venni. Mi azt gondoljuk, hogy így a szezon előtt ez egy jó indikátora lehet annak, hogy egy jobb szezon zárjon a vendéglátás, de természetesen mi az út felén járunk, ha úgy gondoljuk, mi nekünk vannak még javaslataink, hogy mivel lehetne ezt a javaslatcsomagot hatékonyabbá vagy jobbá tenni.
Mindjárt majd ezekről az esetleges finomításokról is beszélünk, de érződik az, hogy többen kérnek például a céges számlát, hogyha épp meghívják az üzleti partnereiket?
Nagyon nehéz ezt így egyik pillanatra másikra értékelni. Én szerintem ez egy nagyon fontos kezdeményezés volt, és régóta próbáljuk ezt elérni, hogy a reprezentációs költségekhez kapcsolódó járulékok csökkenjenek. Ugye itt ez egy fontos dolog volt, hogyha valaki 100 forintért vásárol, akkor még másfél, tehát még egyszer majdnem még egy 60%-ot hozzá kell rakni ahhoz, hogy utána elszámolható legyen ez a számlaérték. Tehát ezért mindig visszafogták az ilyen jellegű költségeket a cégek. Ez, hogy az éttermeknél, illetve a cukrászdáknál ez kedvezményesebben tud a jövőben lebonyolódni, ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volt, de egyik pillanatra másikra nem fogják tudni a cégek megváltoztatni a fogyasztási kultúrájukat, nem fog egyik pillanatról másikra oda menni egy főosztályvezető, hogy akkor holnaptól bátrabban lehet éttermi költségeket elszámolni. Ezek hosszú idő lesz, hogy ez újra beilleszkedjen a kultúrájukba. Itt nagyon fontos, hogy ez a 3-hoz kapcsolódóan a 2%-os turisztikai hozzájárulás, szintén éttermeknél, illetve cukrászdáknál, illetve az, hogy a forgalom 20%-áig pedig a felszolgálási díjként lehet kedvezményesebben kifizetni a béreket a munkavállalóknak. Ez olyan, mintha egyik pillanatra a másikra itt nagyon erősen megsegítették volna, vagy megtolták volna a vendéglátóipari vállalkozásokat, de azt el kell mondanom, hogy 2020 óta, ugye főleg a 19-es nagyon erős turisztikai év után egyszerűen folyamatosan katasztrófák érik a vendéglátást, és így a turizmust is. Tehát gondoljunk itt először a Covid-ra, utána hihetetlenül nagy munkaerőhiánnyal küzdöttünk, ugye a Covid után, ami azért ugye egyszer-két hónapig, utána 6 hónapig teljesen leterítette az egész iparágunkat, majd ugye eltűntek a munkaerő, elmentek, átvándoroltak más iparágakra, majd utána jött egy energiaválság, utána egy hihetetlen alapanyag árnövekedés, tehát láttuk azt, hogy nagyon nehezen tudunk ebből kilábalni, és pont olyan részeken, régiókban, ahol amúgy sem volt könnyű a vendéglátás, egyszerűen feladták a munkát, nem tudták tovább folytatni. Márpedig a vendéglátás olyan tekintetben is fontos, hogy egy közösségi élményt biztosít, egy közösségi teret is ad, és hogy nem lehetett megengedni, hogy ez így folytatódjon, és sajnos az elmúlt évben is rendkívül sok vendéglátóipari egység bezárt. 2019-hez képest 9000 vendéglátóipari egysége lett kevesebb, most 40 000 fölött van összességében ezeknek a száma.
Említették azt, hogy az egyik programpont, vagy az egyik pont az, hogy kedvezményesebben lehet béreket adni a dolgozók számára, mert az árbevétel 20%-áig a boravalóra, a szervizdíjra vonatkozó adózás lehetséges.
Bocsánat, nagyon fontos, örülök, a kettőt külön rakva. Igen, tehát, hogy...
Akkor már ez is keveredett.
Szerintem ez rávilágít a problémára, és ezért üdvözöltük a kormányzati intézkedését. Nekünk régebb óta javaslatunk volt, hogy a magas munkaerő intenzitású tevékenységből az árbevétel alapján lehessen kedvezményes módon jövedelmet számfejteni a dolgozóknak, és itt sokszor akár bulvárosan, akár vitathatóan, például a média is zokon vette, hogy miért számol föl előre akármilyen szolgáltatásért egy vendéglátóhely borravalót. És akkor mi
ami
mindig
szervizdíj.
Is... Hát igen, de mi mondtuk, hogy ez nem teljesen ugyanaz, amúgy például a belvárosi étteremnél pontosan lehetett látni, hogy a szervizdíj mellett igenis van lehetőség borravalót is adni még. A szervizdíj ez gyakorlatilag speciális adózási formában beszedett árbevétel, amely igazából döntően a munkavállalók ösztönzésére szolgál. A kormányzat abban tett most egy nagy előrelépést, hogy igazából ezt nem kell feltüntetni az étlapon, ez gyakorlatilag egy belső elszámolás tud lenni, és gyakorlatilag a korábban korlátlanul felszámítható, utána 15%-ban maximalizáltat, most visszaemelték 20%-ra, ami talán azt gondolom a jó ipari gyakorlatnak is alapvetően meg tud felelni. Én azt gondolom, hogy ez nem fogja a borravalót változtatni. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy nagyon jó szolgáltatást kapott, akkor ezt a borravalót továbbra is oda lehet adni, és mi javasoljuk is így, hogy a közvetlen közreműködőket ezzel jutalmazzák. A szervizdíj egy teljesen más történet. A probléma eddig az volt, hogy bizonyos vendéglátó helyek tudatlanságból, felkészületlenségből ezt a szervizdíjt nem kezdték el úgy alkalmazni, mint mondjuk a kiemeltebb turisztikai desztinációkban, és ez okozott egy ilyen anomáliát, hogy a ide is, oda is vendégként beforduló, betérő magyar vendég nem értette, hogy itt most mi történik. A külföldiek számára szerintem ez nem volt akkora probléma.
Igen? Csak hadd egészítsem ki, tehát ezt a szervizdíjat, vagy másnéven felszolgálási díjat, ugye ennek az a hivatalos neve, ezt a vendéglátóépítség felszámolhatta. Ráadásul kétféleképpen, vagy az étlapon szereplő áraiba már eleve be volt építve, vagy pedig arra ezt ráterhelte a számlánál. Ezt előre fel kellett tüntetnie, ez fontos elmondani, és ezt a vendéglátóépítségre beérkező vendégeknek ki kellett fizetni. Viszont ettől függetlenül a borravalónak az intézménye az továbbra is működtethető volt, tehát akár az is előfordulhatott, hogyha még rászámolta az étlap árára egy 10-15%-os szervizdíjat, akkor még utána ugyanúgy elvárhatott, vagy nem elvárhatott rosszul mondom, ha elégedett volt a vendég, akkor adhatott borravalót, és ez fontos elmondani. Hiszen ez nem kötelező, tehát a borravalónak a rendszer az továbbra is fennmarad, és ugyanúgy ez egy adható dolog, amit egyébként ugyanúgy tovább kell fizetni, ha bankkártyán érkezik ez a borravalónak a fizetése, tovább is kell adni annak a kollégának, aki az értékesítésben, vagy akár a termelésben részt vett.
Itt egy fontos részt említett, hogy a bankkártyán érkezik. Amikor én étterembe járok, akkor nem minden alkalommal, sőt, inkább az esetek kevesebb részében van az, hogy ha bankkártyával fizetek, akkor ugye nyilván a szervizdíjat azt eleve beleszámítják, de hogy én bankkártyával is tudok borravalót fizetni, és ugye ebből néha azért szokott probléma lenni, mert hogy az embereknek egy jelentős részén már nincs készpénz például, hogy esetleg készpénzben fizessen. Mennyire tudják az éttermek, vagy mennyire az új szabályozás miatt gondolkodnak már azon nagyobb tömegében, hogy ezt a fejlesztést legalább meglépjék a bankkártyás fizetéseknél?
Hadd kezdjem azért itt a edukáció nehézségével. Tehát ezek az éttermi szolgáltatók jellemzően kis vállalkozások. Főleg, ha egy cukrászát veszünk alapul, meg aztán tényleg egy-két ember van, aki ott alkalmazottként dolgozik. Jellemzően a tulajdonosok, a tulajdonosnak a felesége, rokona, sőt, vagy bárki a családból még munkálkodik ebben az egészben. Egyszerűen a jelenlegi, vagy az éppen adott aktuális bürokráciának nem mindig tudnak úgy megfelelni, hogy felkészüljenek ezekre a szituációkra. Egyébként, ha erre, és bízunk abba, és ez a kisokos is, ugye, ami az 5+1-es csomagnak egy fontos része, el tudunk indulni abba az irányba, hogy edukálni tudjuk a tulajdonosokat, és mind a érdekképviseleti szervezetek részéről támogatni tudjuk ezt a fejlesztést, akkor ők is már fel tudnak készülni arra, hogy a bankkártyás fizetés esetében kifizetett borravalót, úgy, ahogy előtte a szervizdíjat is, ugyanúgy majd biztosítani, tovább tudják adni a munkavállalóknak. Itt ugye a fő probléma az volt, hogy sokszor a könyvelőik sincsenek erre felkészülve, nem is tudják, hogy pontosan hogy működik ez az egész rendszer, és könnyebb ilyenkor azt mondani, hogy ne is adjanak borravalót. Tehát ez a elképesztő abszurd szituáció, hogy nem is örültek sokszor, vagy annak örültek, hogyha néhány forintot az asztalon hagytak itt csengő pénzként, mert akkor azt tudták kezelni. Bízunk abban, hogy szépen lassan ez tovább fejlődnek, úgy, ahogy egyébként az utóbbi éveknek egy fontos fejlesztése volt az ENTAK rendszernek a bevezetése, aminek viszont már feltétele volt, hogy egy informatikai háttérrendszer biztosítsa a napi értékesítési és üzemeltetési folyamatot az éttermekben. Először mindenki ellene volt ennek, de egyébként, hogyha ezt a dolgot elkezdik használni, és tényleg most már olyan rendszerek vannak, amik könnyűek, felhasználóbarátok, akkor látják az előnyét. mert a fő probléma sokszor még az, hogy az éttermesek azt se tudják, hogy mennyit kerestek tavaly. Tehát, hogy nem mi ismerik, ha megkérdezzük tőlük, hogy mennyi volt a forgalmuk, akkor megkérdezik a könyvelőt, holott azonnal oda tudnának menni, meg tudnák nézni, hogy az egyes árucikkekből mennyit tudtak eladni, ha áruforgalmat hozzákötnek, ami az egy következő szint, akkor látják azonnal az elábéjukat, tudják nézni, hogy melyik az, amely étel, amivel megéri foglalkozni, melyik az, amivel nem. De ez egy idő, egy folyamat lesz. Én hiszem azt, hogy ebben sokat fejlődünk úgy, hogy most már napi életünk rendszeres munkaeszköze lett a mobiltelefon, az okostelefonos társai.
Átérve még egy pontra, mert azért nem csak borravaló adózásban, vagy éppen különböző elszámolásban van segítség, hanem például van akár fejlesztésben és turisztikai hitelek révén egy önálló pénzintézetet szakosítottak erre, a Kisfaludi Hitelközpontot. Mennyire érződik az, hogy ez szintén jó ötlet volt, mennyire lódultak meg a beruházások?
Már nem is emlékszem, hogy ez még szerintem még az Orbán kormány megalakulása idején már elhangzott, mint lobby, vagy turisztikai bank. És akkor sokszor felmerült, hogy miért van egy ilyen szakosított pénzintézetre szükség. És Ausztriában meg tőlünk nyugatabbra vannak ide jóvágó gyakorlatok. Lényegében a turisztikai bank elsősorban a hitelt, speciális hiteltermékekkel, a hitelminősítéssel, kockázatkezeléssel tudja segíteni az ágazatot. Nem titok, hogy a 2008-as válság után volt egy ilyen vicc a városban, hogy kik a legnagyobb szálloda tulajdonosok, és akkor felsorolták a három legnagyobb kereskedelmi bankot. Hát egy hozzá nem annyira értő, vagy egy nagyon kockázatos, csak pénzügyi szempontokat figyelembe vevő hitelintézet finanszíroz turizmust, az mindig okoz gondot. Például a Covid után, vagy a Covid alatt hát eléggé megrodjant a hitelezési aktivitása a bankoknak. Na most, ha itt van egy szakosított pénzintézet valamilyen üzemméretben, az adhat egy olyan plusz segítséget, ami főként szezonális likviditás ki tud segíteni, esetleg egy váratlan fejlesztés meg tud előlegezni, stb. A Kisfaludi Hitelprogram az egy hosszú útnak a legelején tart, én szerintem nagyon helyesen, ha ezt így fogalmazhatok, beugró terméket, ilyen kopogtató termékeket csináltak, mint egy gyors fogyasztási hitel, hogy az ágazat megtanulja a márkát, megtanulja a folyamatot, ők egy nagyon standardizált digitális hitelelbírálati rendszert alakítottak ki, jó gyakorlatnak megfelelően, de most a hitelösszegek relatíve kicsik, épp ezért. Ezért sajnos azt kell mondanom, hogy az igazi nagy durranás akkor kezdődne, ha ilyen 100-100 milliót meghaladó hiteltermékek bejönnek a piacra, akkor már megmozgatná azokat a panziókat, kisebb szállodákat, nagyobb vendéglátóipari egységeket, és akkor lehetne ennek nagyobb ugrása. Én szerintem egy piacépítés kellős közepén vannak. Természetesen nem titok, hogy ők arra készülnek, hogy a szakosított pénzintézetből egyfajta szakosított banká alakuljanak át, jelenleg ők igazából refinanszírozott hiteleket közvetítenek tovább. A kedvezményes kamattámogatás az azért a Széchenyi kártyákkal amúgy is bent volt a szakmába. Covid idején nagyon sok vállalkozás vett is igénybe ilyet. Igazából talán az a szakértelem, ami turisztikai oldalról jön, az az igazi hozzáadott érték.
Ez az 5 plusz 5 millió forint, ez körülbelül a konyhai gépek lecserélésére elég egyelőre, vagy mondjuk cukrászdánál hűtők cseréjére, mire elég egyáltalán?
Hát, ha nagyon őszinte szeretnék lenni, mondjuk egy kombipároló, amiről így beszélünk, az olyan 8 millió forintba kerül önmagában egyetlen egy gép, és ez a nettó ára. Én mégis azt gondolom, hogy önmagában megint a gondolkodásmódnak kell megváltozni. Valahogy mindig azt gondoljuk, hogy a hitel arra jó, hogy akkor betömködjük vele a lyukakat. Aztán van az a pillanat, amikor a magyar ember azt gondolja, hogy ezt a hitelt ezt örökbe kapta, és fel van háborodva, vagy vissza kell fizetni. Szerintem a hitel abban tud hihetetlen nagy erőt adni, hogy egy hosszú távú fejlesztést tudok ezzel finanszírozni. Én abban hiszek, és erről sokszor beszélgettünk itt a Kisfaludi Turisztikai Intézettel is, hogy lehetne azt megoldani, hogy ez a hitelérték, ez tudjon növekedni, és ez tényleg nagy segítséget adjon. Addig, ameddig ezt ilyen kisebb összegről beszélünk, addig sajnos tényleg nagy fejlesztéseket nem fogunk látni a vendéglátóipari egységeknél, már pedig erre van szükség. Hozzáteszem ugye, hogy itt már nem csak hitelről beszélünk, hanem van egy támogatási rész is, ami még bonyolultabbá teszi azt, hogy az előző 5 plusz 1-es csomaghoz valahol kapcsolódik, de majd erről mindjárt még talán beszélünk is, és hogy ennél a kereteit azért ez jellemzően behatárolja. Azt kell mondanom viszont, hogy maga a rendszer, és ez egy nagyon jó érzés, hogy hihetetlen olajozottan működik. Tehát nagyon egyszerű a hitel igénylése, nagyon gyorsan kap az ember választ erre, és hogy maga az adminisztrációs folyamat az meglepően egyszerű, és ez nagy segítség.
Folytatjuk majd napvendége beszélgetésünket Semsey Rudolffal, a Magyar Vendéglátókipar Testületének alelnökével, és Gálpán Zoltánnal, a Turisztika és Vendéglátók Munkadók Országos Szövetségének elnökével a híreket követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.